Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében Zihó Viktor mesél nekünk legutolsó útjairól. Viktor neve már ismerősen csenghet nektek, a korábbi évadban Kőrösi Csoma Sándor nyomdokaiban megtett kalandos expedíciójáról mesélt nekünk, amikor is Indiában karanténba, Pakisztánban pedig börtönbe került. Ha még nem hallottad, azt mindenképpen hallgass meg, mert nem mindennapi kitartásról és elszántságról szól. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. A korábbi útjához hasonlóan Viktor most is bringával ment. Először Afrika legmagasabb pontjára, a Kilimandzsáróra jutott fel, igen, biciklivel, utána pedig Európa legészakibb csücskéig, a Nordkapig tekert. Télen, hóban és kemény nyuszokban. Mindkét út egyébként felkészülés a következő nagy expedíciójára, amiről egy szintén mesél nekünk. De hogy mi lesz ez és mi történt az elmúlt bő egy évben vele, azt már ő meséli el nekünk.
Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és azóta volt egy balesetem, azt hiszem, hogy azelőtt találkoztunk, kitört a balbokám, és másfél hónapig az ágyhoz kötött voltam, többé-kevésbé, hát azért kicsit tudtam gyalogolni is. De hát ugye egyik barátom elmondása szerint ezek a legveszélyesebb időszakok, mert amikor hónapokon keresztül otthon ül az ember, akkor pattan neki a legnagyobb baromságok az ember fejéből, és elég elvetemült ebb ötletek. Úgyhogy nekem is így történt, és akkor álmodtam meg azt, hogy mit fogok én csinálni a Himalájában valószínűleg idén nyáron. Hát arra vállalkozom, hogy végigcsinálom a világ első teljes Himalája traverzét. A Himalája traverz az egy általán kitalált teljes traverz. A traverz azt jelenti, hogy valamin hosszában végigharántolsz, végigmész. Nincsen ehhez meghatározott útvonal, nincsen ehhez egy konkrétan lefektetett és tényleg meghatározott útvonal, hanem ugye itt az a lényeg, hogy minél közelebb menjek a Himalája főgerincéhez, és minél magasabban, a lehető legmagasabban húzódó ösvényeken még menjek végig nyugat-kelet irányban. A Himalája legnyugatibb pontjától, a Namga Parbattól, a legkeleti pontjáig, a Namcha Barwaig, és ugye ez azt jelenti, hogy a Namga Parbat alaptáborában leindulok, és végigmegyek kizárólag kerékpár és gyalogszerrel, lehetőleg megszakítás nélkül a teljes Himalája hegyláncán, a serpák által használt ösvényeken, illetve más helyi népcsoportok által használt magashegyi gyakösvényeken akár, illetve néha földutakon, javarészt kerülve a burkolt utakat.
Mi a helyzet a csúcsokkal? Úgy megy, hogy a csúcsokat beleveszed, vagy elkerülöd?
Nem, itt elsősorban nem csúcsmászásról lesz szó, hanem magashegyi túrázásról és kerékpározásról. Persze lesz benne egy pár csúcs is, tehát hogyha elmegyek mondjuk a Barunce alatt, akkor lehet, hogy oda is fölmegyek, mert az már csak egy pár száz méter szint konkrétan.
És ezt végig biciklivel, vagy ahol tudsz ott biciklivel, vagy ezt hogyan oldod meg?
Pontosan végig úgy megyek, hogy ahol lehet, ott kerékpárral megyek, ahol nem, pedig a bringa az a hátamon utazik.
Aha.
Most érte el a technológia azt a szintet, hogy tényleg lehetőség nyílik arra, hogy úgy túrázzak, hogy a hátamon van egy bringa, és az egész szett vízzel, meg mondjuk két napi kajával együtt, ez nem nyom többet, mint 24 kiló.
Úgy összeraktad a logisztikát, hogy a kaját tudod úgy közben felvenni, hogy mondjuk 24 kilóba belefér minden.
Igen. Igen, tehát ugye nagyon sokszor vannak himalájai falvak, ahol lehet mondjuk venni valamit, vagy tudnak adni kenyeret a helyiek, rizst, vagy alapvető élelmiszert. Ezen kívül, hogyha mondjuk 3 vagy 4 napig nem lesz semmilyen élelemforrásom, akkor azokra a szakaszokra, amiből egyébként nincs olyan sok, azokra a szakaszokra előre depóztatok helyekkel. Uh-huh. Tehát valahova elhelyeztetek egy csomagot az ösvényem.
Mondj egy-két számot, hogy hány kilométer, hány nap?
5000 és 5500 között lesz kilométerben. Uh-huh. A szint emelkedése az nagyjából olyan 160 000, amit mutatott a GPS. Ez alapján a GPS útvonal tervezés alapján. Hát mondjuk én ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez csak annyi. Szerintem ez egy 200 000 pluszos, de hát lehet, hogy valós. És hát hossz, ugye, időhosszban ez nagyjából 5-6 hónap lesz, arra satszolok. Attól függ, hogy mennyire küldöm meg neki.
Gyorsan egy fejszámolás, ez körülbelül olyan, mint hogyha olyan 20-szor felmásznál a Mount Everestre?
Igen, körülbelül 20-szor.
Uh-huh. Csinált már valaki ilyet, vagy ez teljesen új?
Hát ugye ez egy világ első Himalája traverse, soha senki nem ment végig a teljes Himaláján. Volt egy ausztrál házaspár, akik ugyanúgy a Nanga Parbat lábától indultak el, és végigmentek egészen a hegység keleti részéig, de nem mentek el a Namcha Barwa-ig, mert ők nem tudtak bemenni Kínába. És hát Kínában van a Namcha Barwa, ami a hegység legkeleti pontja gyakorlatilag. Úgyhogy én nekem az a célom, hogy ezt megközelítsem. A fizikai célom, ezt kiemelném, hogy ez gyakorlatilag az expedíciónak a fizikai célja, mert hát ugye maga a célja az egésznek az, hogy rengeteg embert elérjek az egész expedíció mondani valójával, amivel fel akarom hívni a figyelmet a fenntartható közlekedés formák fontosságára, illetve az ökoturizmusra, valamint az energiatudatosságra az élet minden terén. Számomra akkor van igazán értelme és létjogosultsága a különleges expedícióknak, illetve az ilyen nagy fizikai teljesítményeknek, hogyha valamilyen mondani valónk van ezzel a társadalomnak, vagy valakit tudunk inspirálni ezekkel. Így én ezt az üzenetet szeretném átadni az emberek millióinak, és ezért én erről dokumentumfilmet is készítek, tehát tudatosan erre úgy készülök, hogy videós is jön az út során, nagyjából 40-50%-ban ott lesz velem, és egy nemzetközi terjesztésre szánt angol nyelvű dokumentumfilmet készítünk.
Tök jó. Most nem régen volt a Járatlan Utakon Fesztivál, ahol konkrétan adtál a nézőknek tippet is, hogy a hétköznapi életben hogyan tudnak tudatosabbak lenni, mondjuk az energiafelhasználással. Tehát ugye nem csak az, hogy felhívod a figyelmet, hogy hello, én most itt bringába megyek, és akkor azzal egy alternatív utazási módot mutatok be, hanem konkrétan elmondtad például ezt a fűtéses dolgot. Szerintem azt így el is mesélheted most.
Igen, hát ugye Norvégiában voltam legutóbb kerékpározni, ami nekem arra volt leginkább jó, hogy hozzászoktattam a szervezetemet a hideghez, kipróbáltam magam, hogy hogyan teljesítek hosszú távon, igen, hidegben, mondjuk tartósan mínusz 15 fok alatt, és hát egyszer volt egy olyan reggelem, hogy behavazott a sátramon, állt a hó, meg a bringámon állt a hó, elkészítettem erről egy fotót, és hát ezt föltettem egy elég nagy Facebook csoportba, a Vadcamping csoportba, és hát ugye a mondani valami részét közöltem, és csak így megkérdeztem tőlük, hogy az emberektől, hogy tudtátok-e, hogy a szobahőmérsékleteteket a fűtési szezonban mondjuk fokonként elkezditek csökkenteni, akkor minden egyes Celsius fokkal a fűtési energiaigény is 6%-kal csökken. És ennek megfelelően a fűtési energiaszámlák is 6%-a csökkennek. Na most, hogyha mondjuk 23 fok helyett 19 fokra fűtjük a belső teret, akkor már évi 25%-ot megspórolunk, 24%-ot megspórolunk ezzel. Ami azért egy elég jelentős eredmény. És jöttek is az ostoba megjegyzések mellett olyan kommentek is, hogy igen, mi ezt kipróbáltuk, és tényleg tudunk 19 fokban élni, és mostantól akkor így erre a hőmérsékletre fűtjük föl a szobánkat. Szerintem ez egy nagy eredmény, hogyha már páran elkezdtek így élni. Hát ugye norvégok úgy élnek, hogy az ő hálószobájuk, ahol alszanak, azok sok esetben csak ilyen 14-15 fokra vannak felfűtve. És ugye ennek analógiájára gondoltam azt, hogy ezt leírom És ugye nem csak a norvégok, hanem emberek milliói, tízmilliói is úgy élnek télen, vagy hogy egyszerűen nincsen fűtés akár a lakásukban. És lehet így élni, tehát nem azt mondom, hogy ők szenvednek, hanem fölöltöznek egy kicsit.
Tipikus példa erre Kína, hogy ugye ott meghúznak egy határt, ami alatt egyszerűen nincsen fűtés. Tehát ugye az országban így van egy csík, az alatt nincs, tök mindegy, hogy télen egyébként 0 fok van.
Igen, az ember az rendkívüli faj, mert nagyon sok minden ezt tud alkalmazkodni. Szerintem csodálatra méltó az, hogy mennyire alkalmazkodó képesek vagyunk.
Milyen lesz a bringád? Gondolom nem a fekvő bringa lesz itt.
Hát nem.
Hegyekbe, azt már elmesélted, hogy hegyekbe azt nem is lehet használni, nem nagyon szereti az emelkedőket. Akkor ez egy mountain bike.
Lehet menni ugye fekvővel is emelkedőkön, csak ugye ott az a probléma a fekvővel, hogy egyszerűen nem lehet nehéz terepen menni vele. Hát hogyha az ember köves, sziklás, gyökeres és keskenyes mélyeken akar haladni, akkor egy vérbeli mountain bike-ra van szükség, ami vagy egy nagyon vastag gumival szerelt mountain bike, vagy egy ösztereszkópos mountain bike, vagy a kettőnek az ötvözete. Uh-huh. Ez lesz az enyém, hogy egy ösztereszkópos 29-szoros kerékpár, jó vastag 2,6-szoros gumikkal szerelve.
Szerinted mondjuk a teljes útnak hány százalékát tudod bringával megtenni? Tehát mondjuk néztél fotókat, hogy hogy néz ki ott az ösvény, mennyire járható, vagy ez majd közbe fog kiderülni, hogy mennyi lesz belőle a cipelés, és mennyi a tényleges bringázás?
Hihetetlen jó minőségű műholdképek vannak az útvonalról.
Tényleg?
Igen, nagyon-nagyon jó minőségű műholdképeket néztem, és rengeteg videót végignéztem, hogy bizonyos szakaszokon, ahol gyalogoltak vagy kerékpároztak, milyen terepre kell számítanom, és ezek alapján azt becsülöm, hogy nagyjából 75-80% lesz kerékpározható. Ami azt jelenti, hogy 1000 kilométer az gyaloglás lesz. Legalább.
A hátadon az utca.
Hátadon vagy tolva.
Vagy tolva. Aha. Jó. Na, akkor kanyarodjunk rá a két felkészítő túrádra. Mi alapján választottál? Kellett egy meleg hely, kellett egy hideg hely, kellett egy hegyi, magas hegyi túra?
A felkészülésnek a legfontosabb lépései azok, hogy tudjam azt, hogy hogyan viselkedik a szervezetem, hogyan tudok működni mondjuk 5000 méteres magasságba, vagy a fölött, úgyhogy a hátamon cipelem a kerékpáromat. És ehhez mondjuk egy kiváló felkészülési lehetőség volt a Kilimandzsáró megmászása, ahol egyébként amúgy is el akartam már menni nagyon régóta, hogy felsétáljak a csúcsra. És ugye ki is tűztem ezt, mint felkészülési helyszín, és ugye ehhez még akklimatizálódtam is egy kicsit, Svájcban elmentem hegyet mászni Ákos barátommal, fölmentük a Jungfraura, és akkor ezt követően pedig rögtön repültem is ki Kenyába, hogy elmenjek a tengerpartra, mert én ugye a tengerpartról akartam indulni.
Honnan jött ez az ötlet?
Hát úgy, hogy Kitemerér Kálmán kiemelkedő Afrika kutatónk, több mint 100 éve indult el az első afrikai útjára, ami ugye Mombasszából indul, az Indiai-óceán partjáról, és vezet egészen a Kilimandzsáróig. Hát ő ugye nem ment föl teljesen a csúcsra, hanem a Kilimandzsáró környékén, ezekben az esőerdőkben, illetve a fölötte található ilyen sivatagos tájakon kutatott, és vizsgálta a térség faunáját. És az ő emlékére akartam menni szintén egy kerékpáros utazást, egy kört, és hát így alakult ki az, hogy tényleg a tengerpartról indulok, és megyek fel Afrika legmagasabb csúcsáig. Uh-huh.
Relatíve nincs is olyan messze, 300-valány kilométer. Igen. Tehát, hogy Afrikában jártál már?
Még soha.
Még soha.
Ez volt az első alkalmam.
Aha. Első élmények. Megérkezel, mit tapasztalsz, mit látsz?
Én Nairobiba érkeztem, ami ez eléggé lepukkant már, hogy nagyon, nagyon sok helyen minden építkezés alatt van, és hogy azért látszik, hogy van szegénység ott. De én azt veszem észre, hogy ez a nagyvárosi élet, ez nem annyira jó bevált dolog Afrikába. Ők még nem álltak át erre, nem tudtak még alkalmazkodni ehhez. Egész Afrika populációja tényleg mindenki falvakban élt, és mindenki ugye mezőgazdasággal, állattartással foglalkozott. Azért nyilván ez egy újdonság szerintem Afrikának, hogy urbanizálódjon, és ez még folyamatban van, úgyhogy nem volt egy nagyon mesés kép az a Nairobi jelenet, de hát utána a vidéken kerékpározni az már sokkal jobb volt, sokkal jobban nézett ki. Persze ugye Afrikát is mérgezi ez a hulladék termelés, a sok műanyag, ugye ott is elérte a kultúrát ez a nagy mértékű szeméttermelés, és hát ugye tudatosságot nem építenek a köré, amivel kezdeni kéne szerintem.
Hát persze, mert egyik napról a másikra megjelent a műanyag az életükben, igen, ahogy mondjuk beköltöztek a nagyvárosba, és ők eddig mindent eldobáltak. Igen, csak az minden. Volt a különbség, hogy amit eddig eldobáltak, azok szerves anyagok voltak, és az lebomlott. Így van. Nekik senki nem mondja azt, hogy ezt, amit most eldob, ez 100 év alatt se bomlik le.
Így van. Úgyhogy ez nagyon rosszul kezeli szerintem a nyugat, akik beviszik ezt a sok ócska műanyagot. De tényleg itt azzal kéne kezdeni, hogy erre megoldást nyújtson mondjuk a nyugat, aki abból szerez pénzt, hogy ott is eladja a termékét.
Nairobiból Mombasszába hogy jutottál le? Ugye le kellett menni először a tengerpartra.
Igen, az egy éjszakai busz volt.
Végig itt már az elejétől sátraztál. Mert nehezen tudom elképzelni, hogy egy Nairobi nagyvárosban valahol találsz helyet
sátrazni. Ott hostelben aludtam. Nairobiban hostelben. Utána éjszakai buszom, próbáltam aludni. Majd pedig utána sátraztam. Volt egy olyan szállásom, hogy egy helyi család fogadott engem, és akkor bivakoltam a ház előterében, de aztán utána meg már csak szálláson aludtam, mert a Kilimandzsáron ugye kötelező szálláson aludni.
Így a túrához kellett keresned egy céget.
Igen.
Na és mit szóltak az ötletedhez, hogy te bringával akarsz feljutni?
Hát nem én voltam az első.
Nem te voltam.
Voltak azért már előttem kerékpárosok, akik tényleg fel akartuk menni a csúcsra, és fel is mentek, fölvitték a bringát. Tehát nem világ első dolog volt, hanem magyarok között az első, de jó volt, nagyon érdekes volt így felmenni egyébként. És akkor ugye azt mondta az úrvezetőm, David, hogy de nagyon nehéz felmenni a csúcsra. Higgyem el, hogy ez tényleg nagyon nehéz dolog lesz, bringa nélkül is. És mondom, oké, engem nem érdekel, ez nekem egy próba tényleg arra, hogy föl tudom-e vinni a hátamon ezt a kerékpárt a Himalájában, 5000 méter magasságban, vagy 6000 méter magasságban, és hogyha ez mondjuk nekem nem sikerül, akkor tudom, hogy sokkal többet kell még edzenem. Ugye aztán végül meggyőztem őket, hogy én igenis föl fogom vinni a saját hátamon a biciklimet a csúcsra, és engem nem érdekel az, hogyha nem tudom elérni a csúcsot.
Tehát te minden egyes tudszorod te magad vitted, és mondjuk a hordárok csak a, mondjuk nem tudom, tábori konyhát vitték, vagy az se? Meg gondolom, itt ugye teljes ellátást kapsz.
Igen, így van. A tábori konyhát vitték. Tehát én kaját szinte semmit nem vittem. Még egyszer megengedtem, hogy hálózsákomat vigyék.
De mesélj az útról, amíg még elértél a tengerpartról a Kilimandzsárónak a lábáig. Miket láttál? Milyen a táj? Milyen emberekkel találkoztál?
Ez ugye szavanna, ugye ez emberre indul Mombasszából, nagyvárosból, hogy egy ideig még ilyen iparterületeken megy az ember, aztán már tényleg jönnek a falvak, és ilyen kellemes afrikai falvak között lehet kerékpározni. Ott még vannak ilyen kókuszpálmák, meg néhol banánfák, banánbokrok, ha jól emlékszem, és utána pedig átvált ilyen teljes szavannába, ilyen tüskés bokrok vannak, még majomkenyérfák, és aztán megérkeztem az első nemzeti parkban, ahol rögtön kafferbibolyokkal találkoztam, azoktól jól meg is ijedtem.
Jó nagy ez a kafferbibolyok.
Óriási, tényleg. Közeledtem feléjük, néztem, hogy jaj, de jó, beindul a safari, aztán amikor már közel értem hozzá, akkor jó, kitértem előlük, hogy át is mentem a másik sáv túlsó felére, mert annyira félelmetesen nagyok voltak.
Ez melyik nemzeti park?
Ez egy természetvédelmi terület volt, ez a Taita Hills, és akkor utána jött rögtön a Nyugat-Szabó Nemzeti Park, ahol igazából ingyen léptem be, és végigkerékpároztam az egész nemzeti parkon, 50 kilométeren keresztül csak a nemzeti parkon mentem át, és láttam mindenféle vadat, mint gepárdot, tomzongazellát, gnúkat, zebrákat, zsiráfokat. Mit láttam még? Ja igen, tehén antilopokat láttam, hát azok is óriási nagyok. Tehát, amikor láttam, hogy valami megmozdul ott a bozótba, nagyon jó egyébként, nagyon alkalmazkodik a környezethez, mert olyan, pont olyan színe van, és megmozdult, és megrémült, hogy ez mekkora, és hogy, hogy rohan. Hát tényleg nagyon, mint egy tehén, de úgy rohan, mint valami, nem tudom, ragadozó. Nagyon gyors.
Mit szóltak a helyiek ahhoz, hogy te ott bringázol, és neked nem volt bármilyen esetleg aggodalmad azzal kapcsolatban, hogy egy szálbicikli nem fog megvédeni az állatoktól, ott mások mondjuk itt autóval mennek, ami ugye nyilván egy komoly védelmet nyújt bármi ellen.
Hát a helyiek azt mondták, hogy valószínűleg be se fognak engedni a Nemzeti Parkba.
Hát én is nehezen gondolnám, hogy bárki egy bringába beenged.
Viszont hál' Istennek Afrika nem olyan, mint India. hogy valamit nem csinálhatsz saját felelősségedre. Itt igenis csinálod a saját felelősségedre a dolgokat, úgyhogy amikor odaértem a Nemzeti Parkba, Eratához, akkor odaértem ugye a kapuhoz, meg ott van az a vadrács, láttam, hogy ott az árnyékba hűsölnek a parkőrök, és akkor néztem rájuk, ők néztek rám, csak így biccentettek, meg így mutatták, hogy mennyi. Aztán bementem.
De ők tudtak rólad, vagy?
Persze, látták, hogy ott biciklizek, és beengedtek.
Aha.
Minden gól nélkül.
Na és a te fejedben ez hogy nézett ki, hogyha mondjuk találkozol egy vízilóval, vagy egy kafferbivajjal, vagy bármivel, ami mondjuk kicsit megkerget. Uh-huh. Volt ilyen opció a fejedben, vagy?
Nem. Hát igazából nappal mentem, fényes nappal, tehát nem tartottam annyira nagy valószínűséget annak, hogy egy ragadozó majd elkap. A kafferbivajokat meg nem tudtam, hogy milyen veszélyesek. Tehát én nem voltam tudatában annak, hogy a turista balesetek jelentős részét a kafferbivajok okozzák. Mivel nem voltam ennek tudatában, ezért azzal se nem paráztam rá igazából. Mondjuk ez tudattalanság, és szerintem ez ilyen szempontból felelőtlenség volt. Ugye végigmenni egy nemzeti parkon, de hát igen, szóval nem mindig vagyok felkészült, ez tény. És hát nem volt nálam egy cselkányom se, hogy bármit is kezdjek valamilyen defenzív módon az állatokkal. De tényleg csak az volt, hogy ugye nappal mentem, és ezzel próbáltam így leredukálni a potenciális veszélyt.
És hirtelen beugranak azok a YouTube videók, amikor a medve megkergeti a bringásokat az erdőben, tudod?
Igen,
és akkor GoPro-val fejükön néznek hátra, hogy és azok a medvék brutál gyorsan tudnak menni, és simán utolérnek egy bringást.
Hát, ha nem elég meredek a lejtő, akkor igen. Igen.
És itt tervezted, hogy itt sátrazol a természetvédelmi területen, nem, vagy ezt így konkrétan
nem,
úgy...
kizártam.
Nem is lehetett volna?
Lehetett volna, de hát akkor valószínűleg tényleg elkapott volna valami. Uh-huh. Mert azért ez nem olyan, hogy csak lesátraz az ember. Uh-huh. Hát volt egy olyan sztori, hogy átment valaki a Nemzeti Parkon, kamionos, aztán hát hívta őt a természet, be kellett menni a bokorba. Legugolt. Hát aztán szegényből nem maradt sok minden, mert ott járt egy gepárd a környéken. Ja.
Éha. Hát ilyen sztorikat én is rengeteget hallottam. Aki például rossz helyen szállt ki a csónakból, ja. És a krokodil éppen ott volt mellette. Aha. Rengeteg sztorit hallottam hiénánkról, ja. Hogy éjszaka tábor támadnak meg. Uh-huh. És az egyik, ami beugrik az, hogy volt egy ilyen safari túra, tábortűz, és hát piálások, és valaki elaludt, bepiált, és elaludt a tábortűz mellett. A tábortűz szépen kialudt, yeah. És éjszaka arra ébredt, hogy egy hiéna tépi le az arcát. Úgyhogy azért
és
nem játék.
Mi lett a srácsa? Csak a bőrét csócsáltam
hát
egy
utána,
kicsit?
Utána elég sok plasztikai sebészet, és valahogy összerakták az arcát.
Azt a kemény. Hiéna,
szóval, hogy nem az, hogy meglátják az embert, és akkor félnek tőle, hanem ugye ismeretlen számukra.
Igen.
Jó, mondjuk ez nagyon változó, hogy hol, mert ez is nemzeti parktól függ, hogy mennyire sok turista van, mennyire sok turista jár, és az állatok mennyire alkalmazkodtak tőlük hozzájuk, mennyire félnek tőle, vagy esetleg nem ismerik őket, és akkor meg akár még prédának is nézhetik.
Igen.
Egészséget hogy bírta?
Hát igen, ugye én nekem eléggé rosszul lett a gyomrom, nagyon gyenge voltam már, mikor elértem a tanzániai határt.
Tudod,
aztán folyton defektem is volt, nem tudom mitől, nem tudom. Vizet mondjuk azt... szerintem gyenge, de alapvetően nem aludtam eleget, és legyengült egy kicsit az immunrendszerem, mert napokat nem aludtam normálisan. Tényleg napokat. és akkor az azért, hogy közre játszhatott szerintem. Vizet azt a helyi vizet ittam szűretlenül, az sem volt valami optimális dolog. Hát de mégis nem volt nagy bajom, tehát volt azért erőm, csak nagyon-nagyon rosszul volt a gyomrom.
Hát mondjuk a szűretlen víz az biztos, hogy nem segített. Na de mesélj egy kicsit az irodáról, akivel ezt az utat megcsináltad.
Hát ugye nyilván nem volt iroda, ez egy magánszemély volt, aki egy számlát természetesen nem adott, szóval szerintem az egész ügy feketébe ment, de hát hogy is menne ez Afrikában. Ugye lebeszéltem vele, hogy én jövök egyedül, és akkor én kerékpárra fogom megmászni ezt a csúcsot, és találkoztunk akkor a szálláshelyen, én lefoglaltam egy ilyen egyszerű hotelt, tehát ez nem is egy hotel volt, hanem egy ilyen vendégház igazából, nagyon kedves kinézetű, ilyen angolos építészeti jellegű vendégház, kerttel, és akkor ott találkoztunk. Mondom neki, hogy hát figyelj, David, azért holnap nem biztos, hogy el fog tudni indulni, mert elég gyenge vagyok most. Ki kéne pihennem ezt a betegséget, ezt a gyomorbetegséget, és mondta, hogy Hakuna Matata, nem probléma. De természetesen akkor várunk egy napot, semmi baj, lényeg az, hogy fölmenjünk. Ez a helyi felfogás.
Ezt így is kell.
Nincsenek ilyen kötöttségek, meg határidők, meg mit tudom én. Úgyhogy azért ez így megalapozta a bizalmamat irántuk, és tényleg akkor ugye megterveztük, hogy akkor hogyan fog zajlani az első nap. Rögtön azzal jött elém, mondom David, hogy hát akkor elmegyünk kocsival a Nemzeti Park bejáratáig, föltesszük a biciklit, addig mondom, mit? Mi is oda? Hát, hogy a bringát a kocsira föltesszük. Mert hát messze van, nagyon messze van a Nemzeti Park bejárata. Mondom, mennyi? Hát 25 kilométer, vagy még több is. Mondom, nagyon messze van tényleg. Jó, akkor adjatok 2 órát.
Sikerült a gyomrodat rendbe tenni?
Úgy éreztem, hogy sokkal jobban vagyok már a következő nap, a pihenő nap estéje közelettével. És akkor mondtam, hogy akkor mehetünk holnap. Adjatok 2 órát, és akkor találkozunk fönn a kapunál. Így is lett, olyan reggel napkelt, akkor indultam el, és 750 méterről, tengerszint feletti 750 méterről indultam biciklivel, és akkor ugye fölmentem a kapuhoz, ez ilyen 2-2.5 órába került nekem, hogy elérjem a kaput, és akkor ott regisztráltunk, aztán utána pedig csatlakozott hozzám Said, az én kerékpáros túravezetőm.
Mert hogy David csak a szervező volt.
David szervező volt, ő végül kocsival ment föl egészen a Horombóházakig, mert ugye föl lehet menni ott a kocsival. Van egy ilyen út, amit Kilema útnak neveznek, ez a hegynek a mentő útja is, tehát hogyha valaki beteg, úgy a Kilema úton hozzák le. És egyben a kerékpáros útvonal is. Tehát napi egyszer megy a mentő föl le, és a kerékpárosok meg mindenki a Kilema kaputól indul 1900 méterről, és föl lehet biciklizni a Horombóházakig 3750-re. Hát ugye én nyilván bringával mentem akkor a Kilema kapuig is, és 1900 méteren csatlakozott be hozzám Said, az én kerékpáros túrvezetőm, és akkor onnantól kezdve pedig végig együtt mentünk. Hát Said annyira jó fej volt, annyira bírtam a pozitivitását, folyamatosan mosolygott, meg ezt az élethez való hozzáállását, az életkedvét annyira bírtam, hogy megállás nélkül pofáztunk, és úgy mentünk föl 2900 méterre, hogy végigbeszélgettük az utat, és 2 óra alatt fölértünk 2900-ra. Akkor tartottunk egy pihenőt, volt egy félórás pihenő, és akkor mentünk tovább. Maradék 900 métert, még befejezzük, vagy 850 métert. Hát megmondom őszintén, hogy ez az utolsó 500 méter az már elég nehéz volt, megterhelő volt, úgyhogy én már nem tekertem, hanem csak toltam a biciklit, de végül napnyugtára felértünk a Horombóházakig, és megdöntöttem a napi egyéni rekordomat szinte emelkedésben. Tehát az a 3000 méter szint az már nekem sokkal több volt, mint az eddig megtett valaha szintem egy nap alatt.
Mekkora forgalom volt a Kilimandzsáron?
Hát nagy volt. Nagy? Sokan voltak. Igen.
Meglepően?
Épp akkor indított az Edelweiss az első charterjáratát Zürichből direkt a Kilimandzsáró Nemzeti Park repülőtereig, és tele volt svájciakkal a hegy. Tényleg még a légiutas kísérők is följöttek a hegyre.
Tényleg.
Igen. Igen, mindenki ott volt a fedélzetről, azt hiszem, tényleg tele volt. És ott volt egy kerékpáros társaság is, 6 vagy 7 svájci kerékpáros. Jobbnál jobb, tehát csúcskategóriás kerékpárokkal.
De nem elektromossal.
Nem elektromossal. Azért. Csúcskategóriás összteleszkópos kerékpárokkal. És néztem az egyik bringát, pont ott parkolta az én kunyhómnak a bejárata előtt. Nézem, hogy ez mennyire jól néz ki, és hogy még sose láttam ezt a gyártót, az volt a neve, hogy Koba. Hát mondom, ezt le is fotózom, ezt otthon megnézem, hogy miféle szerzet ez. És hát otthon meg is néztem ezt, de erre majd szerintem térünk vissza később, mert fontos része ezt a történetben ennek.
Igen?
Igen. Hát a következő nap egy akklimatizációs kör volt, fölmentünk 4100 méterre a zebrasziklákhoz. Hát mi más csináltam volna ott, mint buldereztem. Yeah.
És most már tudjuk, hogy mi az, hogy bulderezés, mindenki ugye az előzőben. És kérdeztem tőled.
Így van, így van. Úgyhogy ott egy ilyen jó fél órát buldereztem, kicsit edzettem felsőtestre is, tornázgattam. Hát aztán utána visszamentünk ebédelni, meg vacsorázni. Hát folyamatosan tömtek engem, mint a libát. Állandóan csak hozták nekem a kaját, meg a teát. Nem megállás nélkül enni kellett. Azért az afrikaiakban benne van ott a kultúrában, hogy aki eszik, az elkerüli a betegségeket, és az az egészséges. Tényleg ez csomószor hallottam, hogy egyél és jól leszel. Mindig ez megy. De hát igen, tényleg kell a táplálék, hogyha az ember a Kilimandzsáról akar fölmenni. Csak hát, amikor az ember gyomra még mindig nincsen teljesen jól, akkor azért nem egyszerű azt mindet leküldeni a gyomorba. És akkor az akklimatizációt követő napon pedig jött egy újabb bringás nap, fölmentünk 4700 méter magasra a Kibóházakig, ami ugye a legmagasabb tábort képzi a Kilimandzsáron. Odáig szinte végig tudtunk tekerni, volt egy rövidebb szakasz, talán 150-200 méter szintemelkedés, amikor hát ilyen nagyobb köveken kellett átmenni, akkor ugye nem tudtuk tekerni, hanem ott tolás volt. De egyébként meg ilyen stráda minőség, nagyon jó döngölt földút volt. Aha. Tökéletes minőségű, szinte padló simaságú esvény volt ez. Ja. Így értünk föl egészen 4700-ra a Kibóházakhoz. Ott pedig letettük a bringet, és Saiddal még felsételtünk még 200 méter, 4900-ra. Kicsit időt eltöltöttünk, ettünk egyet, aztán lejöttünk a Kibóházakig, ahol már elkészült az ebéd.
Neked ilyen bármi tüneted az oxigénhiány miatt, fejfájás, gyengeség, az nem volt?
Semmi bajom nem volt.
Bőven elég volt az egynapos akklimatizálódás közben.
Azt nem mondom, hogy bőven elég volt, de akkor nekem semmi bajom nem volt, amikor elértük a Kibóházakat, meg ott fölmentünk még 200 métert. Sokkor jött a David este, hogy hát Viktor, valamit nagyon meg kell beszélnünk. Hát mondom, mi ez a komoly hang, nem? Hát beszéljük, persze, hát miért ne? Semmi akadály. És akkor mondták, hogy hát Viktor, nagyon nehéz az a nászás. 6 óra teljes sötétségben, végig nagyon nehéz, ilyen omlós, ilyen vulkáni hamu lesz, és visszafelé is kell, vissza is csúszunk majd, amikor lépünk előre. Higgyem el, hogy tényleg itt nem fogom tudni fölvenni a biciklit. Jobb, hogyha hozza majd valamelyik teherhordó. Hát mondom, nem fogja hozni senki. Én hozom szépen föl. És akkor erre válaszoltak, hogy tehát nekünk az a fontos, hogy te elér a csúcsot, tehát nem kockáztathatjuk meg, hogy te mondjuk így nagy terhet cipelj, és ne tudj följönni a csúcsra. És akkor mondom, hogy de hát engem nem érdekel a csúcs. Engem egyáltalán nem érdekel a csúcs. Tudod mit? Hogyha nem tudom fölvinni a bringámat, ha nem cipelhetem én a bringámat, akkor el se indulok. Azt mondtam nekik. És ezzel győztem őket, hogy tényleg én fogom vinni a bringát, és nem engedem, hogy bárki más vigye fel a csúcsra. És akkor megkérdeztem azért a Saidot, meg a Davidet, hogy ők ugye már vittek kerékpáros csoportot, illetve Said vitt kerékpáros csoportot, hogy akkor hogyan alakult, hogy akkor ők, végül is ők sem maguk vitték a bringet? És akkor mondja Said, hogy hát igen, eddig volt 6 kerékpáros kuncsaftja, és mindenkinek a teherhordó vitte fel a bringát a csúcsra.
Ez csak megszivatod a szegény teherhordót.
Ja.
Hogy a tetején pózolhass egy bringával, és azt mondod, igen. Hogy ez csalás.
Ez csalás.
És még megszivatod szegény gyereket.
Hát végül is igen, tehát pózolhatsz a tetején a bringával, viszont akkor utána ott van az az óriási élményed, hogy legurulhatsz az Afrika csúcsáról biciklivel.
És szegény teherhordó, meg bringádat cipelik fel.
Tehát én nekem ez nem sportszerű.
Hát.
Vagy hogy is mondjam, nem az, ami nekem a felfogásom része.
Az a furcsa, hogy még ők rá akartak beszélni arra, hogy inkább ne te vidd a bringádat.
Igen.
És a Said korábban ő felvitte magának, vagy volt, amikor ő neki is a teherhordók vitték föl, vagy erről nem volt szó? Vagy
ezt úgy csinálják, hogy a Said bringája nem marad a felső táborban.
Ja.
És akkor a teherhordó az csak a fizető vendég bringáját viszi föl. Ja.
De hogy a Saidnak egyébként volt olyan, hogy ő maga felvitte, vagy még soha akkor?
Erre így kifejezetten nem kérdeztem rá, de szerintem neki még nem is volt fenn a bringája.
Aha.
Ezek alapján.
És akkor ő az volt a terv, hogy a Said is veled együtt viszi a bringáját?
Igen, aztán utána az volt a következő kérdés, hogy akkor, de a Said is felhozza a bringáját, ugye? És akkor Said mondta, hogy te soha nekem jó lesz innen is legurulni. Mosolyogva bajszalat mondta nekem. És akkor mondom Saidnak, tehát figyelj, mert tesó, hozd már fel a bringát, és hogy ott fogunk onnan lefele gurulni, hát ne hülyeskedj már. Én kérlek, hogy hozd fel te is a bringát. És mondja Said, nem, te soha, nem akarom én ezt fölvinni. És végül úgy beszéltük meg, hogy akkor tényleg jön egy teherhordó, és Said és a teherhordó felváltva fogják vinni az ő bringáját. Úgyhogy így volt ez volt a megegyezés, én pedig akkor mondjuk azt a teherhordót még kifizetem, hogy tényleg együtt bringázhassunk le a csúcsról.
Uh-huh.
Ja, de hát tényleg nem, ez nem egy bevett szokás. Amúgy. Nem egy bevett szokás, nekem úgy tűnt. De hát most tanultak valami mást, vagy láttak valami mást is, hogy milyen az, amikor sportszerűen csinálod.
Innen tekerni már nem lehetett csak cipelni? Vagy tehát olyan meredek
egyetlen volt? Nem lehetett tekerni.
A meredeksége miatt, vagy az út miatt?
Laza volt, szinte homok jellegű volt a talaj. Annyira apró szemű volt a kőzet. És csúszott vissza tényleg. Tehát olyan, mint hogyha egy ilyen fővényes strand homokja lenne leszórva ott a hegy oldalba. Mert néha ilyen nagyobb kövecskékkel, a kavicsoskákkal. És akkor azon kell fölmenni. Itt ugye sokszor van az, hogy 2 lépés fölfele, 1 lépés vissza. Úgy csúszik vissza az egész. Hát éjszaka ugye az első 2 óra az könnyen ment. Ott sztorizgattunk egymásnak, énekeltek a szájdék. Mindenféle tanzániai dalokat. Én meg elénekeltem nekik a Gábor Áron Ézegyúját. Aztán utána már ilyen hajnali 2-3 fele nehezebb volt.
Itt konkrétan a hátadon van a bringa.
Hátizsákra rögzítettem.
Hátizsákra.
Tehát nem kellett a kezembe fogni, meg nem kellett. Nem volt olyan, hogy a váza a hátamat nyomja.
Hány kilós ez a bringa?
12 kiló volt, 12,5, valami ilyesmi.
Arra is kíváncsi lennék, hogyan tudtad úgy rögzíteni, hogy ez megfogta, valami külön hevedert hoztál erre, vagy?
Volt egy heveder, meg volt a bukósisak rögzítő füle a hátizsáknak. Tehát a hátizsák tetején volt egy bukósisakhoz kialakított ilyen rögzítő pánt, és akkor abba tettem az alsó csövet, a bringa alsó csövét. És a felső csövet, vagy talán a nyeregvász csövet, meg hevederre rögzítettem így teljesen át az egész táskán.
Ez a táskának is egy nagy kihívás volt, hogy ezt így elbírja.
Nem erre tervezték ezt a zsákot. Nem egészen erre. Bizony.
Na és mennyire volt kemény?
Hát ugye mondom, az első 2 óra könnyű volt, de már ki kellett tűznem magam elé ilyen közelebbi köztes mérföldköveket, célpontokat, mert ugye a Gilman's Point az még mindig távolabb volt. A Gilman's Point volt az a hely, ahol kikerül az ember a kaldera peremére. Tehát az első olyan pont, hogy már így nagyjából lankásabb. És ugye az van 5680-om, 200 méter a csúcs alatt, viszont hajnali 3 óra lehetett, vagy 3.30, talán 3.30, amikor megkérdeztem a Davidet, hogy mennyire van még a Gilman's Point innen. És mondja, hogy hát tesó, ez még messze van. Bizony, nagyon messze van. Legalább 2-2.5 óra. Hát mondom, ne hülyeskedj, mert hát majdnem 4 órája gyaloglunk. Tudom, hogy ez a tempó, ez nagyjából ez a 200 méter per órás szintemelkedési tempó. Hát ez legrosszabb esetben is akkor 4500-on vagyunk, vagy 5500-on vagyunk, mert 4700-ről indultunk. És akkor nem lehet 2.5 óra Gilman's Point, tehát ez hülyeség. Gondolkodtam magamban, ezt nem mondtam neki, de aztán végül elővettem a telefonomat, megnéztem a térképet, ami nekem ki is írja, hogy milyen magasan járunk, és akkor az írja, hogy 5550-en vagyunk. Hát mondom, az oké, az már jó, úgyhogy közel van a Gilman's Point, mindössze 120-130 méter szint, úgyhogy az azért adott egy löketet. De akkor már nagyon ott voltam, hogy végét járom, még mentálisan a végét jártam, hogy nem tudtam már mibe kapaszkodni, hogy tényleg tovább menjek. Na, akkor ebbe tudtam már kapaszkodni, hogy 120 méter, hát jó van, akkor ez nagyon rossz esetben 50 perc. És akkor szépen föl is mentünk, hál' Istennek voltak ott ilyen sziklásabb részek, ahol már a kezünket is kellett használni, nem csak lábból, hanem kézből is másztunk, és akkor azért könnyített a dolgon, de sokkal jobban szeretek úgy fölfele menni, hogy a kezemet is kell egy kicsit használni. De ugye sziklamászás, ez nekem életem része, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen jellegű mozgásokat, mozgásformákat. Aztán fölértünk végül a Gilman's Pointra, bejött egy nagyon erős szél, nagyon tényleg valami 60-as szél, és azért az lecsökkentette a hőérzetünket, meg hát ugye följebb is mentünk, így effektíve tényleg hidegebb is volt. Nem tudom, hány fok lehetett, de ahhoz képest, hogy milyen intenzív testmozgást végeztünk, én nagyon fáztam. Úgyhogy haladtunk is tovább. Továbbra is akkor vittem a hátam a bringát, és a Stella Pointnál már 100 méterre följebb ott le is vettem a bringát a hátamra, és csak toltam a maradék szakaszon. És ahogy toltam fölfele, a kezem az nagyon fázott. Szinte lefagyott, mert nem tudtam, mit csinálják vele, mert hát ugye rajtam volt a kesztyű, és egyszerűen nem tudtam kezelni ezt. Kérdezem Szájdat, hogy neki nem fázik nagyon a keze? Mi a francot csinál, hogy nem fázik annyira? És mondja, hogy tesó, hát fedd le a kesztyűt, azt dugd be az alsógatyádba mind a két kezedet. Mondom, jó, oké. És akkor így tettünk mind a ketten, aztán tényleg bevált a dolog. Aha. Ja.
Ja. Majd tipp, legközelebb valakinek fázik a keze.
Ja.
Majd látsz, nem tudom, itt a 7-es busz megállójában valaki benn van a gatyájában a keze, akkor lehet, hogy podcast hallgató is fázott a keze.
Igen, igen. Igen, ez poén lenne. Hát ez segített azért sokat, és utána már fölkelt a nap. Az pedig ugye rengeteget dobott az egész helyzetem, mert addig tényleg vaksütétbe mentünk, ami nyomasztó is volt, meg tényleg nagyon hideg volt, azért amikor fölkel a nap és valami világosság van, akkor a hőérzet is jobb lesz, tehát ez abszolút ilyen mentális dolog szerintem. A hőérzetünk is sokkal jobb lett, aztán már csak tényleg pár perc volt hátra a csúcsig, ugye, maximum fél óra.
Milyen érzés volt?
Nem voltam már annyira jól, a hasam az teljesen felfordult, a fejem is elkezdett fájni. Nem éreztem jól magam, tehát igazából egy kicsit reszkedtem, meg fáztam állandóan. Nem mondom azt, hogy nagyon tudtam élni ezt a csúcs pillanatot, de az mondjuk jó volt, tudtam, tudatában voltam, hogy ez tényleg ott vagyunk fönt, jó, de már menni akartam elfele nagyon, tehát tényleg annyira sok volt már ez az egész fölfele menet, meg ez a gyomorfájdalom, meg a fejfájás. Tudtam, hogy azért, ha a fejfájás elindul, bejön, akkor el kell indulni lefele. Mindenképp.
A felszerelésről majd beszéljünk, de itt, hogy ennyire fáztál, szerinted nem az volt, hogy alul öltöztél? Tehát, hogy túl azt gondoltad, hogy elég lesz a felszerelésed? Mert ha fotókat megnézzük, látszólag nagyon-nagyon kis csomaggal mentél.
Igen, ez egyébként igaz, hogy kevés volt az utcam, de volt rajtam egy apja aláöltöző, meg egy pelkabát.
De és hogy ennek elégnek kéne
lennie? A Kilimandzsáró csúcsán. Szerintem kellett volna még egy, legalább még egy aláöltöző, vagy kettő. Uh-huh. Vagy egy pulóver mondjuk. Ja, az kevés volt.
Ugye itt az volt a nehéz, hogy tekersz len tengerszinten, ahol dögmeleg van.
Igen.
Hány fok volt? 30?
Na, 35, meg 100% körüli páratartalom.
Hát az, utána meg felmész a hegy tetejére, 5000 felé, ott meg hideg van. Ja, tehát, hogy két nagyon szélsőséges időjárás, amire egy út alatt fel kell készülni. Tehát, hogy így kicsit szélsőséges, és ahhoz képest meglepően kevés cucc volt nálad.
Igen, igen. Hát meg ugye a szervezet próbál akkor alkalmazkodni a meleghez, ott lent a sivatagban, vagy hát a szavannán próbálja alkalmazkodni a meleghez, aztán megkap egy óriási hidegsokkot. Szóval nincs egyszerű dolga akkor a szervezetnek, hogy akkor mi a francot csináljon.
Ja. Ilyen szempontból ez is egy teszt volt, hogy a felszerelésed, ruházatod az milyen, és hogy elége?
Igen, ez is hozzá tartozik, hogy akkor tudjam azt, hogy mi kell tényleg odafönt.
Mekkora tömeg volt fenn a csúcsnál? Tehát, hogy sok svájci volt.
Hát, mint itt a Gerecse 50-en, amikor mész az ösvényeken, annyi ember tényleg. Rengeteg. Nagyon-nagyon sok ember volt fönn a csúcsom.
Ez kicsit illúzió romboló?
Kicsit igen. Fél órát vártunk arra, hogy csúcsfotót készítsünk.
Úgyhogy ott állsz, megfagysz.
Igen.
Fáj a fejed.
De hát végül is ez egy... Tudtam, hogy ez turistás csúcs, szóval azért nem annyira rossz. Tehát nem fogadtam ezt rossz élményként, de azért lehetne kevesebb ember. Kicsit kevesebb.
Csúcsfoto után indultatok, és ültetek fel, és indultatok lefele?
Igen, igen. Said meg annyira rosszul volt, neki annyira fájt a térde, hogy nem tudott, nem is ült fel a biciklire, hanem végül is David ült fel a bringára. David azt mondta, hogy hát még nem próbálta, hogy a hegyi kerékpározás, úgyhogy most itt a Kilimandzsáró csúcsán itt neki is indul.
Mi lenne egy jobb helyszín, mint kipróbálni a hegyi kerékpározást, mint lefelé a Kilimandzsáró
5900 méteren.
Ez a legjobb helyet választotta.
Hát, mondom se kell, hogy a laza vulkáni hamu kőzettörmelékben nem nagyon tudott mit csinálni így a bringával. Hát még én is alig tudtam irányítani a bringát. Süllyedt el sokszor a kerék, meg így le kellett tennem a lábamat, hogy egyetlen bevegyem a kanyart.
Hát meg gondolom én a mentális fáradtság még az is hozzad az egészhez, tehát fejben sem vagy ott.
Ja. És azért bringázáshoz... David ott volt, Davidnek nem volt semmi baja, tehát kutya baja volt, nem volt az embernek.
De akár nálad is, hogy főleg egy ilyen lefele menetben azért nagyon oda kell figyelned, hogy kanyarokat hogyan veszed be, nem? És akkor itt, amikor el vagy fáradva, akkor egy rossz döntés, ez kvázi akkora balesetet okozhat, hogy igen, mindenedet eltöröd, nyakadat töröd.
Akár. Mondjuk én is estem, és nem is volt rajtam bukósak, mert annyira nem voltam ott képben a csúcs környékén, meg annyira siettünk le fel a csúcsról, talán inkább az, hogy el is felejtettem a bukómat fölvenni. De az is lehet, hogy azért felejtettem el, mert a szakács, aki a terhordó volt egyébként, a szakács jött fel végül a csúcsra, és cipelte fel vegyesbe Saiddal a bringát. A szakács szerintem elvitte hamarabb a bukómat, mint elindultunk. Nem tudom, valahogy már nem emlékszem erre, hogy pontosan hogy volt, de én nem került fel a fejemre a bukósak.
És egyáltalán? Tehát nem, úgy jöttél le?
Úgy jöttem le a felső táborig egészen, hogy nem volt rajtam bukósisak. Ezt el is estem, és akkor vettem észre, hogy hé, nincs is rajtam sisak. Ja, de hát ez nem volt egy nagy esés.
De még gondolom, itt nem engedtett.
Meg ugye vulkáni hamuba estem, és ez puha igazából.
Milyen meredek itt?
Hát ugye a Calderán, a Gilman's Point és a csúcs között ott lankás. Volt, hogy nem is tudtam annyira gurulni, mert ugye mély volt ez a hamu, nem volt meredek az út, és egyszerűen fékezte a bringát ez a hamu. Úgyhogy nem tudtam fölgyorsulni se. Hát voltak olyan helyek, ahol azért ki volt taposva, meg ilyen keményebb volt a talaj, ott azért meg lehetett engedni rendesen. Tehát azért volt benne jó adag adrenalin, ott a felső szakaszon is. Uh-huh. De volt, hogy ott azért ilyen, nem tudom, 40 körül bringáztam. Azért vicces volt. Főleg úgy, hogy alattam van egész Afrikát beterítő kött tenger, és csak a Mamenzi csúcsa látszik ki. Az marha jó volt.
Davidnek hogy ment a felső szakasz?
Hát, tetszett neki? Vagy... Azt mondta, tetszik neki, de nem ment valami hatékonyan lefele.
Aha. Melyik volt a kedvenc részed?
Az egyik az, amikor ott fönn voltam a kalderán, és egy kicsit ilyen keményebb volt a talaj, és meg lehetett engedni a bringát. A másik az, amikor mély hamuban ereszkedtem lefele a Gilman's Point alatt, de akkor irányítani se kellett a biciklit, mert csak így egy lejtőn egyenesen kellett menni lefele, és az orrom előtt ott tornyosultam a menzé. És tényleg csak így ilyen buta veretés volt lefele, mindenféle technika nélkül, az marha jó vicces volt. És a harmadik kedvencem az pedig a felsőtábor alatti szakasz, ahol megint csak ugye ott voltunk ezen a széles, döngölt földúton, és néhol nagyon porzott a bringá alatt a talaj, és előttem ment Said, és így kerülgettük, így cikázgattunk a teherhordók meg a turisták között lefele. Az nagyon vicces volt, azt imádtam. És akkor bejött egy hátszél, egy ilyen jó 60 km/h hátszél, és szélcsendbe bicikliztünk 50-60-nal a földúton. Hát az óriási volt.
Órákon keresztül, vagy még fél
órán? Nem órákon keresztül, hogy fél órán keresztül tényleg mentünk lefele így. Imádtam.
Mész lefele, egyre melegebb van, érzed a napot.
Igen.
Süt a nap. Király.
Igen, ez nagyon jó volt. Aztán a horombóházak alatt már nem volt akkora élmény, mert ott csak ilyen köves földön mentünk, és nagyon rázott, meg nem volt benne semmi technikás szakasz, úgyhogy ez már ilyen levezetés volt. Azon csak át kellett menni.
A teljesítményed alapján ekkor mit mondtál a Himalája túráról, hogy jó kondiban vagy, jó a felkészülésed, menni fog, vagy esetleg az, hogy bármi mást hogy kell csinálnod?
Itt azért megtudtam azt magamról, hogy nem szabad tényleg éjszaka közlekedni. De nekem az nem fog menni Himalájába, hogy én öt éjszaka menjek bármikor is, tehát nappal kell mennem, viszont bírni fogom. Az biztos, hogy bírni fogom, főleg, hogyha a gyomrom rendben lesz. Uh-huh. Igen. Csak hát ugye nyilván sokszor kell ezt megtenni, ezt az 5000 méter fölötti cipelést, és hosszú távon nyilván nagyon nehéz lesz. Tehát az leesett nekem a Kilimandzsáró mászás után, hogy ez a Himalája expedíció, ez nehezebb lesz, mint amit valaha csináltam. Ez brutálisan nehéz lesz.
Na és még az a szakasz, amire a David azt mondta, hogy tesó, ez iszonyú nehéz lesz, az ő elmondása alapján, hogy ez tényleg mennyire volt neked nehéz, az tényleg olyan nehéz volt?
Az tényleg nehéz volt, igen. Főleg amiatt, mert sötétbe mentünk végig. Uh-huh. És nem volt semmi.
De akkor inkább...
Semmi inger nem volt. Teljesen ingerszegény volt az egész. Tényleg nagyon nehéz volt. De aztán David, amikor felértem a csúcsra, egy bringával, akkor azt mondta, hogy tesó, neked a Himalája semmiség lesz. Mondom, nem vagyok benne biztos, de köszi az elismerést. Ja. Uh-huh. Nem nézte ki belőlem. Egyáltalán nem nézte ki belőlem, én felviszem.
Uh-huh. Vége volt a túrának, kicsi egy-két nap pihenés még maradt, vagy azért már sietni kellett haza?
Lejöttünk a hegyről még aznap, mindenki lejött a hegyről, és David mondta, hogy akkor örülne, hogyha én nála aludnék aznap, elmentünk akkor hozzá, kitettük az összes terhódót, meg Szájdot is ott hagytuk Mosiban, mert mentünk Arusába, ami ugye Davidnek a lakhelye, és akkor megvendégeltek engem, ott volt Sarah, meg ott voltak a gyerekek, Morris, meg azt hiszem Lily. Aztán beszélgettünk sokat, Morris nagyon értelmes kis srác, vele tök jókat beszélgettem, meg nem érdekelte a bringázás.
Hány éves Morris?
11 volt talán, uh-huh. 10 vagy 11. Igen. És aztán másnap reggel Morris mondja, hogy haj, Viktor, hadd kérjem kölcsön biciklidet. Vagy jól lenne biciklizni. Mondom, persze, vigyázz, még szép. Láttam, hogy csillognak a szemei, meg hogy oda van az örömtől, úgyhogy el is ment bringázni, vagy két órán át. David meg mondta nekem, hogy Viktor, hát Afrikát nem hagyhatod el úgy, hogy nem próbáltál ki egy fekete nőt. Nem gondolod, csak úgy, hogy ma így lelépsz, és akkor holnap már repülsz haza.
Ezt mondta.
Ezt mondta. Mondom, nem is hülyeség tényleg. És képzeld el, hogy valami ünnepnap volt aznap, valami nemzeti ünnep. És akkor ugye elkezdett főzni Szara, becsatlakoztam hozzá, és így elkezdtek szállingozni Szara barátnői. Jöttek akkor ők is főzni, meg betársultak erre az ünnepi ebédre. Jött 4 lány. Aztán persze ott ment a beszélgetés, és nagyon érdekes volt egyébként ilyen kulturális szempontból, hogy ezek nem tabuznak. Tehát ők mindent elmondanak. Nincsen náluk tabu. Nézegettem, hogy miről beszélgetnek, amikor egymás között beszélgettek, hogy mondom, most így tényleg a melméreteteket hasonlítjátok össze? Hoppá, persze, igen, igen.
Ilyen nyílt.
Aha. És akkor megkérdezték, hogy ti milyen nőket szeretsz? Hogy mik a preferenciáid? És akkor nem tapusztam, és elmondtam, és tök jókat röhögtünk együtt, meg mondjuk nekem nem annyira jöttek be ezek a lányok, akik jöttek.
Hogy néztek ki?
Hát ilyen nagyon nagy darabok voltak. Uh-huh. Volt egy, aki ilyen egész vékony volt, meg helyes volt, de nem tudom, hogy nem halangolottam rá. Azon kívül pedig megebédeltünk, és akkor utána kb. Egy óra volt, délután egy óra, és tudtam, hogy nekem nagyon hamar el kell indulnom, hogy elérjem egyáltalán a repülőt. Tehát legkésőbb 2:30-kor el kell indulnom, hogy a busszal átmenjek még akkor a kenyai határon, és akkor még odaérjek időben Mombaszába, hogy fölvegyem a cuccomat, mert ott hagytam a hostelbe egy csomó cuccot, akkor utána meg visszamegyek a repülőtét.
És ez még aznap?
És ez még aznap. Éjfél után ment a gépem, nem sokkal. Úgyhogy hát nem David, jutott idő, sajnos.
Úgyhogy David így bökögetett, hogy válasszál már.
Nem volt semmi nyomás. De
kvázi csak választanod kellett volna?
Igen. Csak választanom kellett volna, tehát tényleg nekem, értem, jöttek azok a lányok.
És itt nem, ebben nem volt, vagy ebbe benne volt az, hogy akár feleségválasztás, vagy ez csak tényleg hát, arról szólt, hogy...
Igen, tudom.
Hogy egy ilyen...
Kötetlen dolog. Aha. Ja. Persze.
De akkor nem volt nyomás David részéről.
Nem volt semmi nyomás, mondjuk én sajnáltam egy kicsit a dolgot, de hát végül én nem tudtam, tehát érted, egy óra lett volna az egészre.
Hát meg, hogyha nagy darabok voltak.
És ja.
Aha.
Meg akkor össze is kellett még pakolnom, meg akkor ugye Morris leült az ebédasztalhoz, hogy láttam rajta ilyen vegyes érzelmeket az arcán, megkérdeztem, hogy milyen volt a bringázás. És mondja, hogy hát nagyon jó volt. Úgy szeretnék egy ilyen biciklit. És akkor mondom neki, lehet, hogy lesz valahogy ilyen bringád. És el is gondolkoztam rajta, hogy hát minek vigyem én haza ezt a biciklit, hogyha egyszerűen úgy is, ugye most fekvőkerékpára fogok menni a Nordkapra, Észak-Norvégiába, akkor nekem ahhoz nem kell ez a bringa, utána meg úgyis egy ösztelós bringára lesz szükségem, egy 29 tolosra, akkor sem fogom használni ezt a bringát. Itt szerintem sokkal jobb helye van, főleg, hogy nagyon oda van tényleg a bringáért ez a kisfiú. Úgy aztán végül úgy döntöttem, hogy odaendékozom nekik ezt a kerékpárt, és nagyon, nagyon megörültek neki, nagyon, nagyon látszott rajtuk, hogy kicsit lesokkolódtak ezen.
Hát ez megvan videón. Hát ja. A kisrác az öleget puszilgat.
Igen, igen.
Az őszinte öröm, ahogy meghallja, amikor mondod neki, igen. Hogy ezt most neki adod.
Igen, az már csak azért megérte odaadni hát neki. Az, és hát igen. Ugye ezzel tovább is tudtam terjeszteni a kerékpárzás hírét, örömét, meg lehetőségét. Egy olyan helyen, ahol egyébként nem is annyira elérhető ez. Tehát nehezebben lehet hozzájutni egy ilyen kerékpárhoz.
És lehet, hogy mondjuk Morris pont ezért lesz majd biciklis túravezető ott. És ezzel lehet. Mondjuk akár egy jövőbeli munkalehetőséget is adtál neki, nem?
Lehetséges.
Tök jó. Az nagyon tetszett az a sztori. Na de Afrika mellett volt neked egy másik túrád is, mert hogy itt megtapasztaltad a magas hegyeket, de hogy meg kellett tapasztalnod a hideget is.
Igen, mert ugye a magas hegy volt az egyik lépcső, hogy tényleg ezt tudjam, hogy hogyan teljesítek. 5000 fölött a bringámat a hátamon cipelve, a másik meg az volt, hogy hosszú távon igazán hidegben hogyan teljesítek. Mert arra még kíváncsi voltam, meg alapból akartam látni a sarkifényt, tehát ez mondjuk egy ilyen önös cél, egy ilyen saját célom volt. És hát ugye azt gondoltam, hogy észak-európai téli kerékpározás az erre egy jó eszköz lehet, egy jó módszer lehet. Így aztán úgy döntöttem, hogy elbringázok egészen Norvégia legészaki pontjáig, pontosabban legészakibb szárazföldi aszfaltúton megközelíthető pontjáig, a Nordkapig. Hát a Nordkapnál van talán egy pár száz méterrel északabbra lévő pont, a Nordkin pont talán, viszont az nem közelíthető meg aszfaltúton. Az csak ilyen ösvényeken lehet megközelíteni, úgyhogy nekem Nordkap volt a cél, amit egyébként tisztítanak is téren, tehát folyamatosan járnak hókotróval, úgyhogy az lehetséges volt megközelíteni, egyébként meg túrasível tudtam volna eljutni a legészakibb pontig. Így aztán elindultam a Kékestetőről, hazánk legmagasabb pontjára, és akkor ez volt egy ilyen 4000 kilométeres etap, amit le kellett ugye gyűrnöm, küzdenem.
Ide akkor már fekvőbringával?
Ide fekvőbiciklivel mentem, igen.
És jó sok meleg ruhával?
Rengeteg meleg ruhával, igen. Aha. Nagyon sok meleg ruha volt.
Elég volt?
Elég volt, igen. A cipőm az nem volt elég. Vettem egy olyan cipőt, amire azt mondták, hogy ez egy téli kerékpáros cipő, hát ez legfeljebb mínusz 5 fokig volt jó. Főleg, hogy a fekvőkerékpáron ugye magasan van a lábam.
Az van legelőbb, az kapja, igen, az egész hideget.
Igen,
nem?
Igen, és ráadásul, mivel magasabban van, ezért nem is annyira jó a vérellátás, mint hogyha alaphelyzetben lenne.
Jól emlékszem, azt mondtad, hogy Berlinig semmi nem történt?
Semmi nem történt. Semmi. Annyira semmilyen volt az egész. Hát, hogy mentem át ugye Szlovákián, Csehországon, meg ezeken a német mezőgazdasági területeken. Hát tényleg így. Prágában volt egy ilyen megálló, akkor ott forgattunk, mert én a kerékpárt, ezt az Azub fekvőkerékpár gyártól kaptam. Teljes egészében ők szponzoráltak ezen, márhogy kerékpárral. És ugye a fő szponzorom az pedig a Kalifa volt, a pénzügyi szponzorom, illetve kaptam tőlük jó sok magvat, meg asszalgyümölcsöt, ami egyébként nagyon jól jött, mert éjszakon csak azok voltak ehetőek, mert a többi majdnem minden kaján fagyott. Megfagyott. Igen, igen. Úgyhogy azért ez nagyon jól jött. És hát igen, Prágában volt egy találkozom ezzel az Azub kerékpárgyártnak a marketingesével, és akkor vele együtt, meg az ex-emmel együtt forgattam egy olyan filmet, ami összehasonlítja a kerékpáros közlekedést a tömegközlekedéssel. Uh-huh. És igazából elindultunk egy adott pontból, és el kellett jutni egy B pontba, minél hamarabb. És akkor Honza ment a tömegközlekedéssel, a marketinges arc, én pedig mentem kerékpárral. És? Tehát nyilván én értem oda hamarabb. Hozzá kell tennem, hogy ez a lejtőn volt. Tehát a lejtőn, tehát én nekem szintet kellett leadnom, hogy eljussak B pontba. Viszont amikor visszafele mentünk, már forgatáson kívül, akkor is én voltam a gyorsabb kerékpárral, pedig hogy fölfele kellett menni. Uh-huh. Szóval azért a kerékpározás az még mindig egy nagyon gyors közlekedési eszköz a városba, még akkor is, hogyha fölfele kell menni.
Persze. Melyik hónapban voltál?
Novemberben.
Novemberben.
Igen, november elején indultam, és december végéig tartott az expedíció.
Uh-huh. Milyen idő volt itt mondjuk Berlinig?
Berlinig semmi, ilyen ködölt fok. Uh-huh.
Hol kezdett izgalmas lenni ilyen időjárás szempontjából?
Svédországban, amikor átmentem a Kompal, akkor egész extrém volt, mert nagyon erős szél volt. Tehát az ilyen 60-as, 80-as lökések voltak. Esett is az eső egész sokszor. Ilyen igazi takony idő volt. Nagyon, nagyon rossz volt ott abban az időben ringázni, főleg, hogy oldalszél volt.
Ilyenkor, amikor mész, akkor így azt mondod, hogy vár csak ne itt lennék, vagy mindegy, ez hozzátartozik, ezzel edződöm, vagy mik járnak ilyenkor a fejedbe?
Ezek pontosan. Mert mindig a pozitív oldalára kell koncentrálni. hogyha mindig azzal foglalkozik az agyam, hogy nem akarok itt lenni, akkor nem jó. Hát akkor az pontosan abba az irányba megy az egész, hogy nem tudok jelen lenni. Nem tudom élvezni, az a legrosszabb. Persze van, hogy nem tudod élvezni, mert már semmi nincsen, amit tudnál élvezni, de akkor is arra kell gondolni, hogy ezzel több leszel, mert edződsz.
Ezért jöttük.
Igen.
Ami nekem meglepő volt ezzel a túráddal kapcsolatban, hogy milyen sok magyarral találkoztál.
Igen, majdnem csak magyarokkal találkoztam. Norvégia tele van magyarokkal. Nagyon sok magyar van. És az első magyar vendéglátóim azok Hamar városában voltak. Ők onnan értesültek az egész expedícióról, hogy kitettem a vadkemping csoportba, hogy megyek ezen az úton, számíthatok arra, hogy csomó bejegyzésem lesz, mert végig 90%-ban vadkempingezni fogok Norvégiában, Svédországban, meg hát tényleg az útvonal jelentős részén, és hogy itt az útvonal ezen megyek. Föltettem magát, ezt a tracket. És akkor ők rám írtak, hogy látták ezt a bejegyzést, hogy szeretnének engem vendégül látni, mert úgy látják, hogy ők rajta vannak az útvonalon. Aztán vendégül is láttak, egy óriási adag vaddisznópörkölt elfogadtak engem. Marha jól esett, meg aztán másnap még palacsintát is csináltak, és elmentünk túrázni. Aztán ők maguktól kiírták a Magyar-Norvég Facebook csoportba, hogy itt van ez a srác, vendégül láttuk, nagyon jó fej, szeretnénk, hogyha mások is vendégül látnák. Ezen az útvonalon megy, és hogy tök jó lenne találkozna más magyarokkal is. És akkor ezután rengeteg magyar írt. Rengetegen írtak, hogy szia, én itt lakom, gyere hozzám, vendégül átlak, kaja, pia, szállás, bármi, amiben tudunk segíteni. Meg volt, aki elhívott mondjuk egy ebédre, volt, aki mondjuk egy pékségbe hívott meg, hogy ott dolgozik, akkor ad pékárút. Végül ott nem látogattam meg, de az is nagyon kedves volt. Hát tényleg, ott volt jó pár magyar, akivel összefutottam. Csak Trondheim városában 3 magyarral futottam össze.
Ja. Hadd olvassak fel egy üzenetet Berecki Lászlótól.
Igen.
Küldött nekem egy üzenetet.
Neked?
Nekem küldött közben.
De jó.
Csak egy rövid történet.
Igen.
Azt írja, hogy láttam, hogy Zihó Viktor biciklizik a Nordkapig. Gondoltam, meghallgatom a belekészült epizódot. Te jó ég! Felvettük vele a kapcsolatot, és nálunk töltött egy kis időt, mivel pont erre vitte az útja.
Igen, igen. Laci és Orsi nagyon rá voltak kattanva erre az egészre, és külön-külön írtak nekem, hogy nagyon szeretnének vendégül látni, és hogy gyere hozzánk, itt vagyunk Moiron a városában, Sarkörtől nem messze. Tényleg mentem is hozzájuk, odaértem. Ez vicces volt, hogy írtam nekik, hogy este 6-ra érek oda, és ilyen 5 óra 56-kor megjelentem náluk, és ott volt náluk egy másik magyar vendég, aki kiakadt, hogy te hogy a Istenbe csináltad, hogy ennyire pontosan jelentél meg, úgyhogy 100 kilométerre volt el odé még aznap reggel. Hát mondom, hát én nagyjából ismerem már a tempomat. Úgyhogy végül is beugrottam hozzájuk, megvendégeltek ők is, finomat főztek, meg csináltak nekem külön egy tortát. Azt mondták, hogy ezt meg kell enni most. Nagyon, tényleg annyira aranyosak voltak, annyira kedvesek voltak. Hát ők voltak a top vendéglátóim szerintem Norvégiában. Tényleg ők ilyen csupa szívemberek, 2 kisgyerekkel. Nagyon jó hangulat volt náluk. Hát náluk töltöttem ugye egy estét, és akkor utána folytattam az utamat Sarkör felé. Viszont még a hamari vendéglátóimról, Gáborról, illetve Ciliről elmondanám, hogy náluk több mint egy napot, nem, 2 napot töltöttem náluk, és akkor, amikor visszaértünk a túráról, akkor csak Gábor meg én voltunk ott a házban, és akkor jött egy e-mail a Kóbától, ettől a kerékpárgyártótól, hogy szia, megnéztük az anyagodat a Himalaya Traverse expedícióról, mi szeretnénk téged szponzorálni, szeretnénk része lenni ennek az expedíciónak, úgyhogy akkor tudunk adni 2 bringát. Fölordítottam az örömömbe, és Gábor ezt hallotta, hogy vele osztottam meg ezt az örömhírt először. Hát ez iszonyatosan nagy öröm volt tényleg, hogy ilyen bringát kapok egy svájci gyártótól, amivel tényleg megvalósult az expedíció, ráadásul 2-t, ugye a videósomnak is jár majd egy. Úgyhogy plusz egy alkatrészt is adnak hozzá, úgyhogy ez óriási öröm volt tényleg, amit megoszthattam a vendéglátóimmal.
Az kiderült, hogy ők honnan tudtak rólad?
Én írtam nekik, hogy milyen széles kereket fogad a bringájuk. Uh-huh. Ez az adott típus, ez a Saint Hierro.
Tehát akkor meg is tetszett, típusú. Amikor megnézted ennek igen, a svájci igen. csávónak a bringáját netten, akkor meg is igen. tetszett, hogy az ügy.
Igen, megnéztem, hogy milyen ez a bringa, és tényleg kíváncsi voltam, hogy mekkora kereket fogad. És aztán visszaírtak, hogy 2,6 szót fogad, és én meg erre válaszoltam, hogy hát tök jó, akkor szeretnék 2 ilyen bringát. Meg hogyha érdekli őket, akkor itt van az anyagom erről, mindent leírok, hogy mi ez az expedíció, hogyha partnerségben gondolkodnak, akkor örömmel venném, hogyha együtt dolgoznánk ezen az egész projektem. Ha részei lehetnének ők is. És akkor írtak, hogy igen, szeretnének részei lenni egy ilyen világ első expedíciónak. Uh-huh. Az az üzenet, hogy az ő bringájukkal csinálták végig az világ első Himalája traverzét.
De és hogyan alakult az időjárás? Mert hogy gondolom, ahogy egyre mentél északabbra, talán egyre hidegebb lett, egyre nagyobb lett a hó, talán én így képzelném.
Rögtön nagyon hideg lett Hamar városánál. Ott volt az, hogy már leesett az első hó, leesett egy ilyen 7-8 centi, és utána pedig elment az összes felhő, bejött egy ilyen keleti szél, teljesen ilyen kontinentális levegő jött be Norvégia fölé, és akkor jött be az igazi nagy hideg. Akkor volt ilyen mínusz 20-23 fok körül. Hát éjjel volt olyan napom, hogy hajnalban mínusz 23-ra ébredtem, és volt nappal mínusz 18-a legmelegebb.
Ez kemény. És a felszerelésed hogy bírta?
Hát a felszerelésem jól bírta, a lábujjaim kevésbé, akkor még nem volt rajtam rendes lábbeli, hanem csak ez a kerékpáros cipő, télinek nevezett kerékpáros cipő.
Amit később lecseréltél, vagy?
Azt pedig lecseréltem, mert Trondheimbe adtak nekem kölcsön egy csizmát, egy ilyen hószános csizmát. Óriás csizmát, tényleg. Na, az jó volt.
És még biringázni is lehetett benne?
Hát ugye, hogy lehetett, aha, igen. Aha. Nem mondom, hogy arra való, de még azt is lehetett benne csinálni. Uh-huh. Egyébként meg volt rajtam 3 aláöltöző, meg 2 pehelykabát, meg 4 réteg nadrág.
4 réteg nadrág?
4, igen, igen. Ja, egy aláöltözőgatya, két aláöltözőgatya volt, egy sima ilyen helymászógatya, meg volt egy vízállógatya, egy szélálló vízállógatya.
Ahogy haladsz előre, hát egy táj az gyönyörű, de hogy egy kicsit talán inger szegény.
Igen. Hát ugye a napfelkelték, naplementék, azok csodaszépek voltak, de egyébként közben, meg amikor beborult az ég, akkor annyira semmilyen az egész. Napokon keresztül csak úgy tekertem, hogy be volt borulva, esett néha egy kicsit, meg volt olyan, hogy napokon keresztül szakadt az eső meg a hó az arcomba, ugye, mert fekvőkerékpározok. És minden szürke és minden fekete. Napi 5-6 órát volt szürke, és akkor a maradék pedig fekete. És tényleg semmit nem láttam. Fjordok között bringáztam abba az időbe, és a fjordokból, azokból a csodaszép fjordokból, hegyekből semmit nem láttam. Csak az utat láttam, meg a ködött felhőt, meg a feketeséget.
Demoralizáló?
Nagyon. Ez nagyon, nagyon emberpróbáló volt. Hát akkor tényleg ezek a gondolatok tartották bennem az erőt, hogy mégiscsak egy aszfalt úton biciklizek, és itt vannak azért lakott területek, még ha néha 80 km van közöttük is, akkor se fönn vagyok mondjuk 7000 méter magasan egy kitett sziklagerincen egy, nem tudom, alaptábortól 3 napi járásra. Hát akkor gondoltam bele abba, hogy milyen volt az Annapurna 3-as megmászása annak a 3 ukránnak még tavaly novemberében, hogy ők 16 napot voltak távol a legfelső tábortól. 16 napon keresztül egy szikláséges gerincen csak a hátizsákban található kaját és gáz használhatták föl. Ez hihetetlen nekem, hogy a francba csinálták meg, hogy a francba élték túl. Ez egyszerűen elképesztő.
Ezt nem ismerem, ezt a sztorit. Mi történt velük?
Ez nagyon durva, hogy nagyon kevesen ismerik. Tehát a világ összes hegymászó balesetéről tudunk, meg a halálozásról, de erről, ami az elmúlt 40 év egyik legkiemelkedőbb hegymászó teljesítménye, az Annapurna 3-as délkeleti gerinc megmászása, szinte semmit nem tudunk róla, tényleg. Uh-huh. Ez tényleg 40 éve próbálják a hegymászók megmászni. És hogy olyan arcok próbálták meg megmászni az Annapurna 3-as délkeleti gerincét, mint David Lama, Hans Irgauer, meg Alex Blümel, tényleg mászó sztárok, kiemelkedő mászó teljesítményekkel, és nekik is sikerült, de aztán három ukránnak sikerült ezt megcsinálni a tavaly évben. Ezt itt is szerintem, én inkább a neveket elmondanám, jó? Mert mert pedig tavaly novemberében, tényleg 40 évvel az első kísérlet előtt három ukrán, Vyacheslav Poleciako, Nikita Balabanov és Mikhail Fomin végül megmászta ezt a rendkívül nehéz útvonalat, és tényleg belegondolni abba, hogy ők miket éltek át az alatt a 16 nap alatt, az tényleg erőt adott.
Hogy neked eszedbe jutott ez, hogy...
Eszembe jutott ez, hogy miket éltek át az alatt, és én nekem csak itt az aszfalton kell bicikliznem szakadó esőbe, 2-3 fokba, azért nehogy már ezt itt feladjam, hogyha ők ezt végigcsinálták meg, nehogy már feladjam, hogyha Rakoncai Gábor végevezett az Atlanti óceánon, meg végigment túra síver az Antarktiszon. Hát tényleg, ezekre a teljesítményekre gondolva azért igazán lehet, tudtam magam rugdosni, hogy na azért ezt mégiscsak meg lehet csinálni, ez nem egy nagy szám. Holott nagyon, nagyon magam alatt voltam már, tényleg ez emiatt, az inger szegénység miatt. Tényleg ilyen robotüzemmódba kapcsoltam. Meg a barátaim szavai jutottak eszembe, Merrick barátom nagyon jól tud motiválni engem, akivel egy hangüzeneteket szoktunk váltani. Ő szokta mondani, hogy Victor, you're a monster, you're a powerhouse.
Powerhouse.
Mondom, ez tényleg hatalmas. A legnehezebb pillanatokban is így nyomott engem előre. Hát jó azért a közösségi média, meg ezek a messenger, meg ilyesmik, hogy akkor tudja az ember tartani kapcsolatot a barátaival bárhol, szinte bárhol.
És közben gondolom a helyiekkel beszélgettél ilyenekről, hogy ők hogy bírják ezt az időjárást, vagy ezeket a viszonyokat, hogy ők mit meséltek erről?
Hát igen, néha beszélgettünk erről is, hozzászoknak.
Meg lehet szokni.
El is hozzá lehet szokni, nehéz, de akkor kimennek fellámpával túrázni, meg elmennek síelni. Hát ugye náluk a síelés az a sífutás, amit mi sífutásnak nevezünk. Azt is fellámpával csinálják, és akkor ilyenek is sportolnak télen. Tehát ők is kimennek azért, csak ugye sötétben, és az hozzászoknak, meg nézik a sarkifényt, azért az gyönyörű, ugye?
Na, mikor láttál először sarkifényt?
Hát én nagyon sokáig frusztráltam magamat azért, mert hogy nem látok sarkifényt, és
nem,
hogy
nem volt.
Tök sokáig tiszta derültég volt napokon keresztül, még Trondheim után. Nem láttam, és elegem volt az egészből, úgyhogy
az is eszembe jutott, kamu az egész.
Mondom, lefotózok egy felhőt, és beszínezem zöldre, rohadjon meg. És tényleg csináltam egy ilyen fotót, ami úgy nézett ki majdnem, mint a sarkifény, egy felhőből. Sárga felhőből. De aztán később, jóval később, már a sarkkört utáni pár nappal akkor láttam sarkifényt. Akkor is lefotóztam a hidat, a Narviki hidat, és láttam a fényképezőgépen kijelzője, hogy valami nagyon hülyén becsillan az a hídnek a díszkivirágítása, én nem is értem, miért zöld. És akkor nézek fel az égre, hogy ja, oké, hogy a sarkifény. Oké. Jó van. És akkor nagyon megörültem. Hogy tényleg láthatom a sarkifényt, még ha egy nagyon picike kis enyhe folt volt az égem, de aztán utána intenzívebb lett. Napokon keresztül láttam a sarkifényt, ami káprázatos volt.
Azért voltak gondjaid a bringával itt is.
Igen, igen. A bringával az volt a bajom, hogy a szabadon futó az átengedett. És ugye nem tudtam már gyakorlatilag nyomatékot átvinni hátsó kerékre, hogy aztán ezzel valamit kellett kezdeni.
De ez így romlott, vagy egyik pillanatról a másikra egyszer csak megállt.
És nagyon sokáig kattogott csak, meg egy-két fogat átengedett. És akkor az nem volt baj, de aztán egy idő után teljesen átengedett.
Onnantól megállt a hajtás, nem?
Hát megállt a hajtás, nem tudtam, mit csinálni, tehát kész.
A semmi közepén, vagy?
Nem, azért volt valami kis falu, meg volt egy kemping, és akkor betoltam a bringámat a kempingbe, lesátraztam, és akkor ott hagytam a bringám jelentős részét, és a hátsó kerékkel bebuszoztam egy városba, ahol találtam egy szervízt, mondták, hogy jó van, csak kitisztítják, rendben lesz ez. Összerakták, mondják, hogy jó, jó lesz ez, működni fog. És akkor indultam vala vissza a buszhoz, akkor láttam, hogy nincs benne a gyorszár. Hát, ezek kifelejtették a gyorszárat. Visszamentem, mondom, gyorszár, ez itt maradt? És mondják, jaj, a gyorszár, persze, itt van, tessék. Bocsánatos, csak kért a srác. Én nem is értettem, hogy ez így hogyan. Mindegy. Visszamentem a bringához, beraktam a hátsó kereket, beletapostam, úgy, hogy átenged. Mondom, ez aztán a szakmunka. Szép volt. Nem, hogy csak a gyorszárat felejtette ki, hanem még meg se tudta elvitteni. Tehát azért ez kicsit gáz volt. És utána kezdtem el körbe telefonálgatni, hogy akkor hátsó kereket honnan lehetne szerezni, komplett hátsó kereket. Egyszerűen jutott Laci is, hát ha ő ismer valakit Mojranában, akinek van eradó hátsó kereke, vagy aki tudná nélkülözni. És akkor Laci mondja, hogy hát mindenki pont olyan hátsó kereke van, mint az enyém, tárcsafékes, 26-szoros, 9-es kazettával. Nem mondom, jó. És ezt tudod nélkülözni következő két hétben? Persze. Mert akkor megyek is hozzád, jó? Beszállok a kocsiba, aztán elindulok.
Milyen messze
volt? 8 volt, és 350 kilométerre volt tőlem, Laci. Mondom, ez komoly? Igen, komoly. Úgyhogy tényleg beszállt a kocsiba, és éjfélre odaért hozzám. Így a kerékkel, meg egy szerszámos ládával egyetembe, hogy akkor a fogaskerék sort áttegyük az én kerekemről az ő kerekére. Az én kerekemet meg odaadtam neki, hogy akkor vigye haza, és végül azzal az ő kerekével mentem tovább.
Ja. Ez nem semmi.
Ja. Ez már segítőkészség.
Autózott ott egy 7-8 órát?
8 órát autózott miattam, igen. Ez a segítőkészség. Én ezt nem is gondoltam volna, hogy valaki ennyire odaadó és önzetlen és segítőkész. Tehát annyira köszönöm nekik ezt a segítségüket, hogy tényleg ez, megmentették az expedíciót ezzel gyakorlatilag.
Milyen messze voltál innen most a céltól?
Itt még volt hátra 700 kilométer a célig, a Nordkapig. És aztán tekertem még egy jó pár napot, bejött megint egy nagyon nagy hideg, jó, mínusz 20-25 fok volt, és akkor ugye láttam a sarki fényt, az, amilyen sokszor megálltam csak az úton, és egyszerűen órákon keresztül fotóztam, volt, hogy megálltak mellettem autósok, akik már másodjára mentek el azon az úton, hogy figyelj, hogy minden rendben van, hogy miért rácsorogsz itt egy órája, másfél órája. És akkor mondom nekik, hogy persze, minden rendben van, de nézd már a sarki fény, milyen gyönyörű. És akkor kinéz a saját az ablakon, ja, oké, okay. Ja. Náluk ezért,
hogy is mondjam, elmész a parlament mellett, nem állsz már meg lefotózni.
Nem. Úgyhogy nekik ez már ilyen átlagosabb dolog. Hát aztán volt egy olyan estém, amikor tényleg egy komplett fénykoncert adott le a sarki fény, és órákon keresztül fönn volt. Csodaszép volt. Én egyszerűen ámulatba estem, és olyan másvilági élmény volt az, hogy ott vagyok ebbe a mínusz 25 fokba a sötétben, és fejed fölött ott táncol a sarki fény. Tényleg ez dinamikusan változott. Ott nagyon gyorsan változott volt, hogy csak egy ilyen oszlop állt ki a horizontból, és ment egészen a hold felé. Aztán ez hirtelen megváltozott, és több sávvá alakult, és aztán így elkezdett ilyen ívvé alakulni. Elkezdett íves lenni, aztán már majdnem egy kört formált, és ment össze ez a kör, egyre zsugorodott, és aztán összement teljesen, de közben a hold felől meg elkezdett jönni egy ilyen óriási boltív a fejem fölött. És ez meg folyamatosan így mozgott, és ment, mintha szélsebesen ment volna nyugat fele, és aztán meg hirtelen eltűnt. Ja, nagyon fura volt, hogy egyik pillanatra a másikra eltűnt az egész. Kísérteties volt tényleg. Nagyon furcsa érzésem volt akkor. Aztán másnap beborult, elkezdett esni a hó, akkor már esélyem sem volt sarkifényt látni, volt még hátra 450 kilométerem, és ott ugye leesett a hó, aztán nem tapadt azért annyira a szöges gumi, mint előtte, ugye a jégen, hanem ugye porha van, azért már kicsit rosszabb a tapadás, sőt, sokkal rosszabb a tapadás, és akkor meg is csúsztam, akkor nem tudtam irányítani a bringát, leestem a bringáról, és azt becsúsztam egy árokba. A bal vállamon csúsztam le, úgyhogy a nyakam a lejtő, az árok aljába, aljafele nézett. És úgy álltam meg, hogy hirtelen a nyakamnál megfogott valami szilárd cucc. És akkor ránéztem, ez egy jó vaskos faoszlop volt, az árok aljában, az állított meg engem, és hirtelen is kezdtem mozgatni a kezemet, lábamat, hogy egyáltalán működik-e minden, mert nagyon megijedtem, hogy egy gerincemnél fogott meg ez a faoszlop. Tartottam attól, hogy bénulás vagy valami lesz, de szerencsére minden nem mozgott, úgy szemlátomást. És akkor rögtön megállt egy autó, kiszálltak az emberek, aztán mondták, hogy segítenek rögtön, nincsen nagy bajom. Ordítottam, hogy szent szar! Ezt mondta nekik először. Magyarul. Mondani, holy shit! Ja. Mi a rosszabb történt? Ja, és akkor együtt kitoltuk a biciklit. Én lábra tudtam állni, nem volt problémám, csak utána rögtön összeestem. Én az eszméletlennél maradtam, de rögtön összeestem, és legugoltam. Nem tudtam állni. És akkor utána mondják, hogy ezért bevisznek a kórházba, mert látszik, hogy nem vagyok jól, de mondom, jó vagyok, csak leesett a vérnyomásom, hogy valami már éppen az adrenalin szint visszaesett. Elkezdtem szerelni a bringát, visszaállítani ezt a kormányt, hogy egyenesbe álljon. Mondtam neki, hogy nyugodtan elmehetnek, nincsen semmi bajom, csak még kicsit gyenge vagyok. De egyébként tudom mindenemet mozgatni, szóval jó vagyok. És akkor mondják, hogy azért megadják a számukat, hogy na, azért, hát, ha van valami baj. És végül is hívnom kellett őket, mert annyira gyenge voltam. Egy pár perc múlva annyira gyenge lettem, hogy nem tudtam már mozgatni semmi, mert meg már összeestem mindig, akárhányszor felálltam. Összekuporodtam a hóesésbe, aztán végül jöttek értem. Betették a bringát a kocsiba, elmentünk egy ilyen orvosi rendelőbe, és akkor ott ki is vizsgáltak, mondták, hogy nincs nagy baj, de azért át kell mennem Tromszőbe, a nagyvárosba, ami közel van, 130 kilométer, hogy akkor ott kivizsgáljanak alaposabban.
És hogy mentél át?
Mentő az nem volt. Azt mondták, hogy egy mentő van az egész városba, úgyhogy azt nem adják oda nekem, úgyhogy betesznek egy taxiba. És akkor a bringám ott maradt annál a helyi embernél, aki segített. Engem meg elvittek egy taxival a Tromszőbe. 130 kilométer taxiztam, és végül akkor kifizettem nekik ezt a 4200 koronás taxidíjat.
Mennyi forintba?
420 euró, ugye? Aztán utána kivizsgáltuk engem Tromszőbe, megnézték a CT-t, mondták, hogy el van törve a két csigolyám, hogy akkor kell MR-vizsgálat is, az meg másnap történt meg, és az MR-vizsgálatot kiértékelték, azt mondták, hogy ez semmi baja nincs az idegeknek, meg a gerincfelőnek, úgyhogy igazából mobilizálható vagyok. És akkor jöttem haza.
Kaptál egy merevítőt?
Kaptam egy nyakmerevítőt, igen. De akkor azzal utazhatok, és akkor vettem magamnak repülőjegyet, és akkor haza is jöttem. Szentestekor értem haza a családomhoz, úgyhogy végül is a családommal tudtam tölteni a karácsonyt, ami azért elég jó volt. Az volt az egyik legjobb karácsonyom szerintem, mióta a fejemet tudom, mert nem készültek nekem ajándékkal, és ez volt a legjobb benne, hogy nem erre ment a fókusz, nem az ajándékozásra ment a fókusz, hanem a tényleg igazi szeretet volt, ami sokkal jobb volt. Nem is szeretem annyira az ajándékozást emiatt, mert akkor elmegy a fókusz a beszélgetésről, az élmények megosztásáról, illetve a szeretetről.
A bringádat hazahoztad?
A bringám már hazakerült, igen.
Vagy ott hagytad is?
Igen, ott hagytam, és a helyi magyarok nagyon sokat segítettek. Tehát ott volt rögtön a közelben egy magyar, akit Ferinek hívnak, és ő elhozta ettől a norvég embertől a bringámat, becsomagolta egy tévédobozba,
és feladta.
Feladta postára. Elküldte Oszlóba, a kereket azt elküldte Mo i Ronába, Lacinak, és Oszlóból meg elhozta egy másik magyar, aki fuvarozik Norvégia meg Magyarország között. Uh-huh. És ő is ingyen elhozta nekem uh-huh. ezt a bringát. A hátsó kerék meg hazajutott, illetve eljutott Oszlóba. Ugye Laci leszette róla a fogaskeréksort, átcserélte, és akkor ugye eljutott végül Oszlóba a saját hátsó kerekem. Ezért meg elmentem múlt héten.
Ez a baleset, ez hol történt az úton? Mármint, hogy a távban hol jártál ilyenkor?
Volt még hátra 450 kilométer.
450 a vége.
Nordkapig.
Uh-huh. És milyen érzésed van most ezzel kapcsolatban, hogy ott az a 450 méter hiányzik? Ez hiányzik.
Kilométer.
450 kilométer. Igen. Hogy ez így hiányzik, és hogy vissza akarsz menni, azt érzed, hogy azt, hogy nagyon meg kéne csinálni, vagy újra megcsinálni egyszer, vagy igazság szerint nem számít, mert hogy nem a konkrét cél volt a lényeg, hanem az, hogy kipróbáld magad ilyen körülmények között.
Nekem nem igazán érdekel az a maradék 450 kilométer, egyáltalán nem vagyok szomorú miatta, és szerintem így jól is végződött, mert nem lett nagy bajom.
Uh-huh. Meg a karácsony kárpótolta.
Igen, igen. Nem fogom ezt megcsinálni szerintem. Talán egyszer majd nyáron, uh-huh. amikor tényleg élvezhető lesz. De akkor majd tényleg azért megyek oda, hogy élménybringázzak.
És a maga az esés, azt így visszapörgeted a fejedbe, hogy miért történt, és hogy mit csinálja a jövőben, hogy ez ne így történjen? Esetleg nem tudom, gerincvédővel fogsz menni a Himalájába, vagy valamire figyelsz, vagy valahogy máshogy kell csinálni? Tehát ilyen szempontból tanultál ebből? Vagy,
a gerincvédő se védett volna meg. Hát a nyakamnál volt a sérülés. Uh-huh. Ez semmi. Tehát csak egy full Facebookos csak az, ami megvédett volna. Talán. De hát tényleg az, ahol a gerincvédő véget ér már, és a bukos csak elkezdődik. Ott volt ez a baleset. Tehát nem fogok én gerincvédőt viselni a Himalájában. Szerintem egyszerűen az túlzás lenne, meg inkább csak oda kell figyelni, meg hát egyszerűbb nappal közlekedni, meg hát azért teljesen más lesz ott. Tehát amikor egy ilyen felső ülésben egy hagyományos kerékpárral közlekedik az ember, akkor azért jobban fel tudja mérni azt, hogy hol, hogyan tud balanszálni, hol hogyan tud egyensúlyozni. De az, hogy én full-face-sokot viselek, meg gerincvédőt, ez nagyon sok helyzetbe tönkretenni az élményt.
Mikorra tervezed a Himalája túrádat?
Idén nyára tervezem. A Himalaya Traverse expedícióhoz igazából én nem vagyok elég egyedül. Tehát abban biztos vagyok, hogy sok mindenre képes vagyok egyedül, de arra nem, hogy én ezt egyedül összerakjam ezt az egészet. Ez egy óriási infrastruktúrát igényel. Mind diplomáciai szempontból, mind politikai szempontból, mind partnerség, financiális szempontból,
logisztika.
Kommunikáció, logisztika szempontból. Tehát annyi mindent kell ide, hogy én egyedül erre nem vagyok képes. Tehát én igazából most is jelenleg szponzorokat keresek, és igyekszem összerakni tényleg azt, hogy minden határátkelés megfelelően működjön, és ne kelljen megszakítani az expedíciót mondjuk egy repülés miatt. Elmenni a határig, aztán visszamenni egy repülőtérre, átrepülni a következő országba, és visszamenni ugyanaddig a határig, egy óriási pazarlás és hülyeség szerintem. Úgyhogy tényleg ezzel az egészen az ökoturizmust szeretném a világ elé hozni, és a fenntartható közlekedés formákat. És ezért, aki ezzel a mondani valóval egyetért, és tényleg úgy érzi, hogy tud segíteni, attól én nagyon szívesen várok akár tippeket, akár mondjuk csak egy cégnevet, az, hogy ki az, aki ebbe beszállna, akinek mondjuk hasonló a filozófiája, vagy akár aki Kínában ismer valamilyen befolyásos politikust, vagy akár akinek vannak céges kapcsolatai Kínában. Kína megközelíthetetlen. A Kína nagykövetség olyan, mint egy rockstar. Egyszerűen nem lehet elérni őket. Nem lehet vízumot igényelni, nem lehet semmit se csinálni. Holott meg a magyar külügy azt mondja, hogy igen, lehet vízumot igényelni. Tehát én egyszerűen kínlódok Kínával, és már csak az egyetlen egy hely, amit puhítani kell, az egyetlen ország, amit puhítani kell, hogy összejön tényleg az expedíció. És tényleg valamire szükségem van, mert én nem tudok egyszerűen mit csinálni Kínával, nincsen elég hatalmam, meg elég befolyásom ahhoz, hogy én ezt össze tudjam rakni. Itt van egy hágó, Tawang, India, és Kona, Kína között. Tehát ez a kettő települést összekötő hágó, úgy hívják, hogy Bumla. És ezen a hágón van kereskedelmi forgalom. Tehát a helyiek átmennek ezen a hágón. Tehát gyakorlatilag van határellenőrzés. Át lehet menni fizikailag. Csak a megfelelő papír kell hozzá, a megfelelő engedély kell hozzá, hogy tényleg átmehessek. Ez nem olyan, mint Afganisztán és Pakisztán között, ahol átkeltem még a csomó útján expedíción, hogy nincs ott senki és semmi, és tök illegálba megyek át.
Ez egy rendes határ.
Egy rendes határ, csak nem lehet hivatalosan átkelni, mert nem engedélyezett, mert a két ország nincs jó viszonyba. Tehát itt is tényleg egy ilyen engedélyeztetés kérése az egész. Nekem az a szívügyem, hogy ezt tényleg össze kell raknom. Ezt meg kell csinálnom. És tényleg azt gondolom, hogy ebben a részben mások segítségére van szükségem. Ezt kimondom, mert tényleg én nem szeretek másokra hagyatkozni, de most tényleg másokra van szükségem, mások segítségére. Ugyanez van a pénzügyi oldalon is. Én ugye rengeteget tudok adni ez az expedícióval cégeknek. Ugye ennek a költségvetése nyilván egy olyan költségvetés, amit én saját zsebemből nem tudok megfinanszírozni, tehát másokra van szüksége, mások segítségére van szükségem, hogy ezt együtt, közös erővel összerakjuk.
Hát akkor drága hallgatók, ha bárkinek bármilyen ötlete van, ismeretségi körben esetleg ismer olyat, aki tudna segíteni, az szerintem keressen meg téged.
Igen, annak várom a kedves megkeresését.
Jó. A Viktor, sok sikert, drukkolunk. És természetesen utána pedig várunk, hogy elmeséld, hogy,
igen,
hogy milyen élményeket gyűjtöttél.
Köszönöm szépen. És akkor hozzátenném, hogy a tavalyi két rövidebb utamról, ugye a Kilimandzsáró mászásról, illetve a Nordkap expedícióról is lesz egy könyvem. Egy kisebb volumenű könyv, mint a Csomó útján expedíció, de szintén eseménydús és tartalmas könyv, ami majd valószínűleg áprilisban lát napvilágot.
Kövessétek Viktort! És akkor visszavárunk.
Köszönöm szépen.
Ha tetszett, amit hallottál, ne tartsd magadban, és oszd meg minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha pedig még új vagy itt, akkor ne felejts el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. Illetve bíztatlak, hogy hallgass bele korábbi epizódokba is, mert ezek az interjúk kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Abban, hogy a következő epizódok is időben és zökkenőmentesen érkezzenek, te is tudsz segíteni egy jelképes havi támogatással Patreonon keresztül. A támogatásért cserébe különböző előnyökben részesülsz, mint például reklámmentes vagy kibővített vágatlan adások. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy keresd a patreon.com/utazási podcast címen. De extra tartalomért érdemes Facebook csoportunkhoz is csatlakozni, ahol a beszélgetésekhez tartozó képeket, videókat és egyéb érdekességeket osztok meg veletek. Például, amikor Viktor biciklizik le a Kilimandzsáró tetejéről. A csoport linkjét szintén megtaláld a leírásban, vagy Facebookon keres az Utazási Podcast zárt csoportra. Végül pedig hallgassátok meg Nefek számát, ami szerintem tökéletesen illik Viktor expedícióihoz. Engem Mátai Andrásnak hívnak, hamarosan találkozunk. Sziasztok! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Taking
into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Yo, let's go. Ez a műsor a Béton közösség tagja.